Az Inforádio mikrofonjánál Szűcs Péter, vendégünk pedig ebben az órában itt a stúdióban dr. Kopp Mária, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója, egyetemi tanárkezdi csokolom. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. És ugye a héten tettek egy nagyon érdekes kutatási eredményt, amelyet majd persze jövő héten még részletesebben fognak, amikor is ugye az Amerikai Pszichoszomatikus Társaság idei kongresszusát tartják itt Budapesten, ami egy komoly esemény lesz. Beszélünk stresszről, beszélünk depresszióról. Kezdjük is ezekkel az alapfogalmakkal. Sokszor mondják az emberek azt, hogy depressziós vagyok. Jól lehet, ön azt mondaná, vagy cáfolná azonnal, ha például mondjuk ezt én mondanám. Most olyan hangulatom. Mi a különbség a depresszió, illetve a depressziós hangulat között? Mert a kettő vélem azt nem ugyanaz.
Hát eleve én azt mondanám, és talán a legszerencsésebb megfogalmazás az, hogy a depressziós állapot az a tartós stressznek, a krónikus stressznek a legjobb mérőeszköze. Idén ünnepeljük Seje János születésének a 100. évfordulóját, és ő azt mutatta ki, hogy amikor az állatokat stressz helyzetekbe hozta, elég kegyetlen módon, de hát másképp nem lehetett ezt vizsgálni, akkor az állat először megpróbált menekülni, és általában ez a fázis a stressznek nagyon hasznos, tehát az embernek szüksége van kihívásokra, például arra, hogy itt a tele vagy a rádióban beszélgessen, ez egy kihívás, ha az ember ezt meg tudja oldani, akkor az nagyon jót tesz neki, és ettől fejlődik, következő alkalommal még biztosabban örömmel tud egy ilyen helyzetnek elébe menni. Viszont, hogyha az állat tartósan olyan helyzetben volt, hogy nem tudott elmenekülni, állandóan áramütés érte, egy idő múlva holtát etette magát, lekushat, a tanult tehetetlenség állapota alakult ki nála, ami azt jelenti, hogy akármit csinálok, úgyis reménytelen, és az állatok ebbe belepusztultak. Tehát a tartós stressz helyzet az bizony nagyon komoly veszélyt jelent. Na most ezt a tanult tehetetlenséget tekintik a depresszió legjobb modelljének, amikor valaki olyan lelki állapotba kerül, hogy akármit csinálok, akárhogy próbálkozom, úgyse fog sikerülni, és ennek nagyon komoly élettani háttere van. Na most a depresszió maga, a depresszió fogalomról tényleg sok vita van, mert ez egy folyamatosságot jelent, bizonyos a hányadban, egy olyan 2-3%-ban tisztán biológiai eredete van. Ez olyan, mintha egy sötét szemüvege lenne állandóan, és mindent ezen keresztül lát, vagy a biológiai depresszió leggyakoribb formája a bipoláris depresszió, amikor valaki hol nagyon-nagyon rossz hangulati állapotban van, hol pedig feldobott, és akkor éppen mániás, hipomán állapotban van. Tehát ez az állapot, ez a tisztán biológiai depresszió, ezt gyógyszerekkel lehet jól kezelni, főleg ezt a bipoláris depressziós állapotot. Ez is kicsit összefügg a környezeti hatásokkal, de nagyon kevéssé. Na most viszont a túlnyomó többsége a depressziónak, ami szintén nagyon komoly életleni hozásokkal jár, és mondom, alapvetően a krónus stressznek a következménye, az, mikor valakinek olyanok az élet körülményei, és mi pontosan ezt vizsgáljuk, hogy hosszú idő alatt megpróbál javítani rajta, de úgy érzi, hogy neki ez nem, másik embernek sikerül, de ő egy ilyen tartós, tanult tehetetlenség lelki állapotába kerül. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy hajnalban fölébred, és nem tud elaludni, és nagyon kínzó gondolatai vannak. Hogy úgy érzi, hogy az alapvető munkákat sem tudja elvégezni, pedig nincsen fizikai betegsége még egy darabig. Hogy minden érdeklődését elvesztette mások iránt. Hogy öngyilkossági gondolatai vannak. Na most ez az állapot, ez ugyanolyan súlyos élettani következményekkel jár, mint a pusztán biológiai depresszió, ugyanúgy betegségnek tekinthető, de ez környezeti hatásra alakul ki, de benne van nagyon erősen az embernek a személyisége, a gyerekkora, a genetikai adottságai, minden egyéb.
Na most ez időben azt mondja, hogy egy hosszabb távú. Nyilván mindenkinek az életében vannak olyan időszakok, amikor hajnalban felked, mert rossz gondolatai vannak, nem érzi jól magát, nem sikerül néhány dolog, amit szeretne elérni, azután ezzel lehet, hogy túllendül, de lehet, hogy 2 év múlva megint beleesik egy ilyen fázisba. Ez, ha időbeliségben így nézem, akkor mindenképpen kell a folytonosság ahhoz, hogy valaki krónikus depressziós legyen, és amiről én beszélek, amilyen alkalmi jellegű, az egy teljesen más dolog.
Igen, tehát teljesen más dolog az időnkénti rossz hangulat. Itt az idő tényező is nagyon fontos. Tehát, hogyha valaki tartósan legalább 2 hétig vannak határozottan ilyen tünetei, akkor beszélhetünk arról, hogy ez már kóros állapot. Hogyha egyszer-egyszer valamitől az ember rosszul érzi magát, akkor ez nem sorolható ide. De nagyon lényeges az, és éppen most a vizsgálataink bizonyították is, hogy teljesen más következményekkel jár az úgynevezett boldogtalanság, vagy akár a negatív hangulat, és maga a depressziós állapot. a mi vizsgálatainkban is gondolom erről, majd később beszélünk részletesen, kiderült, hogy a férfiak számára ez a depressziónak nevezhető már betegségnek tekinthető állapot, az sokkal súlyosabb következményekkel jár, míg a nők esetében a boldogtalanság, a negatív hangulat önmagában is egy komoly veszélyeztető faktor. Na most még egy nagyon fontos dolog a depresszióval kapcsolatban, hogy ennek különböző fokozatai vannak. És ezt nagyon jól tudjuk mérni, mi az úgynevezett Beck-depressziós skálát használtuk. Aaron T. Beck, ő dolgozta ki ezt a kérdőívet, amelyik a depresszió legjellemzőbb tüneteit foglalja magába. És ennek alapján a enyhe depresszió, közepes és súlyos depressziót külön el. A közepesen súlyos vagy súlyos depressziós állapotot megvizsgáltuk egy nagy mintán, kb. 500 betegnél külön diagnosztizálták a betegeket, és utána fölvettük velük ezt a kérdőívet, illetve nem mi, hanem Rózsa Sándor és Száduszki Erika, és kiderült, hogy majdnem 100%-ban, 97%-ban diagnózis szerint is beteg volt az, aki ennél a bizonyos 18 pontnál magasabb depresszió pontszámot mutatott. Tehát úgy néz ki, hogy ez a skála nagyon jól méri a depressziós állapot súlyosságát. Viszont ez a közepesen vagy súlyos depressziósok aránya Magyarországon a 2002-es felméréseink szerint 13% volt. Már erről sokat beszélnek, hogy mennyi, hány.
Ezt akartam kérdezni, mennyire népbetegség ez, mert erről sokat hallani.
Tehát a felnőtt népesség 13%-ában volt kimutatható 2002-ben ez a depressziós tünet együttes. 7% volt az, akinél már nagyon súlyos depresszióról beszélhetünk, viszont ami megdöbbentő, hogy most a 2005-ös követéses vizsgálatunk esetében a 13%-ról 18%-ra emelkedett ez az arány.
Ez a követéses vizsgálat azt jelenti, hogy ugyanazokkal készítettek vizsgálatot, akikkel 2002-ben, tehát évekkel ezelőtt, ugye?
Igen, tehát amit most a héten nyilvánosságra hoztunk, és amiért az első előadó leszek jövő héten itt a Budapesten rendezett amerikai pszichoszomatikus kongresszuson, az ennek a követéses vizsgálatnak az első eredményei. Ez azt jelenti, hogy 2002-ben 12.600 embert kerestünk meg otthon, védőnők mentek ki, és egy nagyon részletes, legalább egy órás kérdőívet vettünk föl, amelyik pszichológiai, szociológiai, életmód, egészségmutatókra nagyon-nagyon alaposan rákérdezett. Érdemes azért ezt tudnunk, hogy a világon ilyen nagy felmérés, országos reprezentatív felmérés nem történt. Még most tervezi az egészségügyi világszervezet, de még nem tudtak megegyezni, hogy mit vegyenek be. Na és ezeket az embereket megkérdeztük, hogy hozzájárul, hogy újra fölkereshessük őket. És most fejeztük be a 2005-ben fölkeresett 5000 embernek az adatfeldolgozását, és ebből tudunk most már előzetes adatokat, mert még rengeteg vizsgálni való van, de most ezeket közöltük.
Ha azt mondja, hogy 13%-ról 18%-ra nőtt a depressziósok száma, ugye a populációt tekintve, akkor ez egy meglehetősen magas arány.
Ez bizony nagyon magas. Ez most már azt mondhatjuk, hogy Európában a legmagasabb. Én korábban mindig tiltakoztam az ellen, hogy a magyarok depressziósak volnának. Ez az arány mondjuk 1988-ban sokkal alacsonyabb volt. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy Európában, illetve hát talán tőlünk keletebbre, de nincsenek jó felmérések az oroszoknál, ukránoknál, valószínűleg rosszabbak az arányok, mert hogy mi azt vizsgáljuk, hogy ez a súlyos depresszió nagyon komoly egészségi veszélyeztető tényező, főleg a középkorúak esetében, és az ottani rossz halálozási arányok alapján feltételezhetjük, hogy ott még rosszabb a helyzet, de az európai országokban nincsen sehol sem ennyire rossz helyzet. Tehát érdekes módon a szomszédoknál, a cseheknél, a lengyeleknél, ahol átmenetileg szintén volt egy kis rossz, vagy egy rosszabbodás, de ők már kijöttek ebből a gödörből.
Innen folytatjuk majd, rövid hírek jönnek itt az info. A vendégünk pedig továbbra is dr. Kopp Mária, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója, egyetemi tanár.